Kedves testvérek, ma este történelem órát tartunk, főként a királyok koráról szólok, de néhány mondat elejéig visszatekintek az előtte volt eseményekre, és aztán egy-két mondatot a utána következő időszakról is mondok, de a középpontban most a királyok kora fog állni. Előbb azonban el kell mondani valamit a ószövetségi történelem szemléletről. Kezünkben vannak dokumentumok, könyvek, történelem könyvek. Ezek valamiféle történelem szemléletből születtek. Két ilyen fontos igazságot mondok e területről. Az egyik az, hogy a zsidókat nagyon érdekelte a történelem, de nem önmagában az, hogy mi történt, mikor győztek, mikor szenvedtek vereséget, nem az események érdekelték őket, mondhatnám így, nem a profán történelem, hanem a szakrális történelem érdekelte őket, az Isten történelem. Tehát amikor történelmet írtak, amikor újra meg újra átgondolták a múltjukat, akkor egyfelől tényleg hát az eseményeket is természetesen följegyezték, de szinte-szinte fontosabb volt az eseményeknél az események értelmezése. Tehát együtt volt mindig ez a kettő, mi történt, és mi értelme volt annak, ha győztünk, mi volt annak az isteni értelme. Ha hazát kaptunk, azt nem mi hódítottuk meg a mi harci túlerőnkkel, hanem ajándékként kaptuk, és feltétellel kaptuk, és így tovább. Tehát a történeti események mögött mindig teológiai szálakat húztak meg függőlegesen, nem egyszerűen csak a viszintesen zajló eseményeket írták le, az egyik jellegzetesség. Tehát az Isten történet jobban érdekelte őket, mint magában a profán történet. És ha ez így van, csak zárójelben mondom, akkor el kell fogadnunk azt, hogy a teológiai értelmezésnek a fontossága miatt a történelmi eseményekre nem helyeztek a nagy súlyt, hogy az precíz legyen. Ezt úgy értem, hogy megtörtént, hogy például évszázadokkal az előtti legendákat bevettek, mint történelmi eseményeket. Nem zavarta őket, hogy esetleg az, ami Illéssel, Elizeussal történt, azok a fantasztikus események, az ő körülbelül valóban megtörténtek, vagy csak Illés legendák voltak, azok nem zavarták őket, nem volt olyan fontos. Az igazság volt fontos, a teológia, az Isten igazság, ami mondjuk Illés történetében megszólalt. Tehát ez egyik, hogy Isten történet érdekelte őket. A másik azonban még fontosabb, ezt el kell sajátítanunk, ezt a szemléletet, hogy tudnék, az ember a maga természetes eszével azt gondolná, hogy a 10. században mondjuk, a 10. századi történészek leírták a 10. század eseményeit. Aztán a 9. században a 9. század történészei, a 8-ban, a 8., 7., 6., 5., tehát minden században a megfelelő korabeli történészek följegyezték, hogy mi történt akkor. És testvérek, ennek nyoma sincs az Ószövetségben. Tehát ez egy nagyon radikális, fontos igazság, hogy amikor olvassuk az Ótestamentumnak a történelmi dokumentumait, most gondolok a Józsué könyvétől, Józsué, Bírák, Sámuel 1-2, Királyok 1-2, amit egyébként össze szoktak vonni, ugye a Királyok 4 könyve. Na tehát, amikor ezeket olvassuk, a Krónikák könyvéről külön kellene valamit mondani, de ezek de gondolok most Józsuétől a Királyok második könyvének a végéig. Amikor ezeket olvassuk, akkor tudomásul kell vennünk azt, hogy az a szöveg, ami a kezünkben van, és ami ebben a Bibliában van, az a szöveg a 6. században született. Akkor is, ha Mózesről beszél, akkor is, hogyha Saulról, Dávidról, Salamonról beszél, tehát évszázadokkal az előtti dolgokról beszél, akkor is a mostani fogalmazás, a mostani szöveg, ami ebben a Bibliában van, az a Krisztus előtti 6. században állt össze. Előbb már beszéltem, most csak ismétlem, természetesen voltak önálló életet élő hagyományok, először a törzseknek, külön aztán együttesen voltak hagyományok, ezeket Dávid kora óta már kezdték írásba is foglalni, előtte nem igen lehetett, mert hiszen nomád pásztorok nem igen szoktak történelmet írni. Honfoglalás után és főként Dávid korában kezdtek már írásbeli följegyzéseket is szerkeszteni, ezeket aztán foglalták, összeformálták, kiegészítették, és ahogyan végül is megszületett ez a kanonikus ószövetségi történelem adat mennyiség, ami ezekben a könyvekben van, az a 6. században született. A 6. századból visszafele tekintve fogalmazták meg az eseményeket. Ez azt jelenti, hogy válogatták, szűrték, minősítették, teológiai szemlélet alá vették a történelmi eseményeket. Ez azt jelenti tehát, hogy végül is egységes történelmi szemlélet vonul végig a történelmi könyveken, és érdekes ezt megszövegezni, hogy mi volt ez a történelmi szemlélet. 4 pontját elmondom ennek a történelmi szemléletnek. Mindegyik történetíró egyetértett abban, hogy kiválasztott nép vagyunk, olyan nép vagyunk, akikkel Isten, az egy igaz Isten, Jahve szövetséget kötött. Isten szövetséges népe vagyunk. Ez mutatkozik abban, hogy Isten kiszabadított az egyiptomi rabságból, és vezérel minket, és megszabadít szövetséges Istenünk, Jahve. A második az, hogy ez a nép szakadatlanul megszegte a szövetséget. Újra meg újra megtörte az Istennel való szövetséget, elhajolt az egyik az Istentől. Ez kezdődött mindjárt az Egyiptomból való szabadulás után, és ez újra meg újra ritmikusan folytatódott, ismét és ismét megtörte, megszegte a nép a szövetséget. A harmadik, erre a szövetség szegésre mindig ítélet következett. És az ítélet nem az Isten utolsó szava volt, ez a 4. része a történelmi szemléletnek, mindig valami kis kapu nyitva maradt, vagy kinyílt valami kapu a reménytelenségben, az ítéletben, a végpusztulásnak az árnyékában is valami fény fölragyogott, az Isten új kezdésnek az ígéretét adta. Tehát ebben a szemléletben születtek meg az Ószövetségnek a történelmi dokumentumai. Na most lépjünk be ebbe a történelem szemléletbe, úgy, ahogy elénk adja ezt a Biblia, lépjünk be a királyság kezdeténél, és elmondok néhány fontos részt ebből a nagy anyagból a királyság végéig. Ez gyakorlatilag bő 400 esztendőt jelent. A történészek próbálnak pontosítani, ha így veszük, akkor 425 esztendőt jelent ez az idő. Krisztus előtt 1012-ben kente föl Sámuel Saul királyjá, és Krisztus előtt 587-ben Sedékiás, újabb folytás szerint Cikkia volt az utolsó király. Tehát bő 400 esztendő történelméről szólok most, és azt kell mondani, hogy ez egy hatalmas tragédia, több mint dráma, egy hatalmas tragédia a zsidó nép történetében. Gondoljuk meg az elején, meg a végét. Az elején Sámuel isteni megbízásból, olajjal fölken egy egyszerű paraszt fiút, aki a szamarait keresi, emlékezünk rá, egy egyszerű paraszt legényt, fölken királyát, és egy győzelem után az újongó nép maga is királyát kiáltja, királyát koronázza, tehát győzelmesen, dicsőségesen, isteni fölkenetéssel kezdődik a királyság Krisztus 1012-ben, és 587-ben az utolsó király Sedékiás, aki próbál hősiesen ellenállni a babilonok ostromának, de végül is betörték a falakat és kapukat, és amikor előzönlötték Jeruzsálem városát, Sedékiás próbált menekülni, volt valami rejtett út, ahol menekült a legközelebbi embereivel, de utána mentek a babilonok, az egész családját a szeme láttára lekaszabolták, utána az ő két szemét kiszúrták, és megbilincselték, és mennie kellett Babilonba. Ez volt ennek a tragédiának az utolsó mozzanata. Ez történt, innen idáig ment a királyság. Tehát induljunk el onnan, hogy mi történt 1000 körül, Krisztus előtt 1000 körül, 1012-ben kente föl a mondan mostani történészek adatai szerint Sámuel Saul királyjá. Az előző előadásokból már tudjuk, legalábbis elmondtam a következőket, először laza törzs közösség volt, aztán a törzs közösség megszerveződött, nemzetté szerveződött, Sikemben, Jahve kultusz jegyében nép született, aztán ez a nép a honfoglalásban lassan letelepedett az ígéret földjén, és karizmatikus embereken át maga Isten, maga Jahve pásztorolta az ő népét. Egyiptomból is Mózesen át maga Isten vezérelte ki, és aztán Józsuén át és a bírákon át, mindig egy-egy akcióban, egy-egy szorult helyzetben Isten megszabadította a bajba jutott népet, aztán a karizmatikus vezető visszatért a mezőjére szántani, vetni, vagy a nyájához legeltetni. Tehát nem volt hierarchia, nem volt állam, nem volt még csak nemzeti szervezet sem, hanem esetenként összetrombitálták a népet, és akkor kezdődött a szent háború egy-egy karizmatikus vezetőnek a vezetése alatt. A honfoglalásról el kell mondani valamit, amit a ószövetségi tudósok nyomatékosan hangsúlyoznak, hogy tűnik maguk az ásatások is bizonyítják azt, amit most mondok. Hogy tudnék, nem egészen úgy történt, sőt egészen nem úgy történt, ahogy a Józsué könyvében olvassuk. Józsué könyvében ugyanis azt olvassuk, hogy ott áll a határnál egy egységes nép, és egy adott napon, egy adott történelmi helyzetben az egész 12-től átlép a Jordánon, a határon, és néhány esztendei küzdelem után az egész országot elfoglalják, aztán felosztják egymás között. Így olvassuk a Józsué könyvében, és a történelmi vizsgálatok azt mutatták, hogy nem így volt, hanem körülbelül 200 év alatt kerültek be ezek a törzsek a ígéret földjére, 200 esztendő alatt, és a legkülönbözőbb módon. Tehát egy törzs beszivárgott önállóan, aztán néhány törzs összefogott, és fegyveres akciókkal foglalt el a helyét. 200 esztendőben telt, amíg nagyjából elhelyezkedtek az ígéret földjén, de ezt a kettőt mondják a szakemberek, hogy először a hegyeken inkább,
a hegyi legelőket, amelyek inkább elhagyatottak voltak, azt foglalták el a völgyekben, voltak a városok, a folyók, a víz. Van is ilyen jelenet, hogy ezeknek a zsidóknak az istene, a hegyek istene, csaljuk le a völgybe, ott majd győzünk felettük. Mondja, hogy na jó, menjetek le a völgybe, megmutatom, hogy én nem csak a hegyek istene, hanem a völgy istene is vagyok. Szóval először ténylegesen a hegyeken helyezkedtek el, a völgyekben a városok maradtak az őslakosoknak a kezében. A városokban nagyobb volt a kultúra, nagyobb volt a hadi, harci kultúra is. Beszél az Ószövetség harci szekerekről is, amivel rendelkeztek ezek a város lakók. Hát nyomorult nomád pásztorok átköltöztek, átszivárogtak a Jordánon, hogy tudtak szembe állni katonailag, harci szekerekkel, mikkel ők a gyakorlatlan háborúban, gyakorlatlan eszközeikben szegényes nép. Na tehát a történelmi igazság az, hogy 200 év alatt beköltöztek, és először a hegyeken telepedtek le, és a harcaik, így mondják ez a másik érdekes igazság, a harcaik inkább védekező jellegek, mint támadó jellegek voltak. Nem akarták tudomásul venni az ott lakos az ős lakosság nem akarta tudomásul venni, és ők intéztek támadást a zsidókkel, nem a zsidók ő ellenük. Na mindegy, ez lezajlott, mindegy 200 esztendő alatt, és ezekben az időkben a karizmatikus vezetők vezették a népek, a törzseket, és ezek közé, a karizmatikus vezetők közé tartozik tulajdonképpen Sámuel is. Sámuel, aki az átmenetet munkálta a régi törzsi szervezet és a királyság között. Sámuel egy különös ótestamentumi figura. Sámuel könyvében van egy nagyon tanulságos rész, illetve a Sámuelről, Sámuel könyvében, első könyv 9. fejezetében gondolkozzunk el ezen a mondaton. Azt mondja, azelőtt ezt mondták Izraelben, ha valaki elment Istent megkérdezni, azelőtt. Tehát amikor írja, akkor ez már egy régi dolog. Azelőtt, a régi időkben, amikor elmentek Istent megkérdezni, ezt mondták, gyertek, menjünk el a látóhoz. Mert akit ma, tehát amikor leírták ezt a könyvet, akit ma prófétának neveznek, azt régebben látónak hívták. Hát ez két műfaj, hogy látó és próféta. És Sámuel egy szemében volt látó és próféta, elkezdte úgy, mint látó, és a királyság megalakulása során lett prófétává. Eredetileg Sámuel látó volt. Hát emlékszünk, miért kereste fölőt az a paraszt fiú? Azért, mert eresztek a szamarak. Ő nem látta, hol vannak, de a látó, a távolban látó, a karizmatikus, az tudta, hogy hol vannak a szamarak. Tehát az emberek elmentek a látóhoz, és különféle nehéz ügyeikben tanácsot kértek. Megkérdezett, hogy a halottak felől kérdezték meg a látót. Hol vannak a halottak? De még inkább a szamarak felől, hogy hol vannak a szamarak. Tehát a látó karizmatikus ember volt, aki teljesen civil ügyekben ügyködött, nem politikus volt. A látó segítség volt az embereknek az egészségügyi dolgokban, a családi ügyekben, elveszett nyáj ügyekben látó volt. Karizmatikus, profán, civil ember, Isten emberek. Azt mondja, régebben látónak nevezték őket. Most már, amikor írja valaki ezt a könyvet, most már prófétának nevezik. És Sámuel volt az a személy, aki a látóból prófétává lett, és onnan kezdve a királlyal szemben próféták állottak. Már nem a látó tisztség. Na most az érdekes, hogy maga Saul is tulajdonképpen oda sodródott a látók közé, és először ő is úgy kapta a Szentlélek ajándékát, hogy látó lett ő is, karizmatikus lett ő is, és azután ebből a karizmatikus látóból, Saulból fölkenetés által a népnek az újongó üdvrivalgása során király lett. Megjelent a királyság, Izrael, egy vadonatúj dolog, egy hallatlanul kockázatos újítás a nép életében. Tudnék, hát királyok voltak körös körül mindenütt, és a nép éppen azt kérte, hogy ahogy a szomszédos népeknek is van királyuk, nekünk is legyen királyunk. Igen ám, de nagyon kockázatos dolog ez, hogy királyság. Érdekes, hogy azóta is tulajdonképpen alig veszített valamit ez a szó az eredeti zöngéjéből, még akkor is, hogyha mese figurák lettek a királyok, de gondolj csak ezt, hogy az Istenről sosem mondjuk azt, hogy az Isten császár, az Isten király. Jézus a királyok királya. A császár sose kapott olyan zöngét, olyan tartalmat, mint a király. A királyban valami túlnani erő koncentrálódott, ami hatalom jelent meg, és a probléma a zsidóknál az volt, hogy Isten volt a király. És akkor mit keres egy földi király? Szükségszerűen konfliktusba kerül a földi király az Isten királlyal. A szomszédos népeknél ez nem volt probléma, mert egyenesen Isten király volt a király. Istenként tisztelték Egyiptomban, épp úgy, mint Babilonban, aztán később a római császárságban, a rómaiak is megtanulták a keletiektől azt, hogy a császár az király, az Isten. Na most a zsidó király számára örökös kísérdés volt egy 400 esztendő alatt, hogy ő is olyan király lesz, mint a környező népeknek a királyai. Tehát ez volt az örökös probléma, hogy másfajta királyé a zsidó király, mint a környező népek királyai. Egy nagyon tipikus példát hozok erre, ennek a szemléltetésére, Akháb és Jezábel, hírhet házas pár, királypár, Akháb zsidó ember volt, Jezábel pogány király kisasszonyként került oda Jeruzsálembe, és hozta magával az isteneit, és megrontotta az Isten imádását, és ott volt a nábót szőlője a király fundusának a szomszédságába, és ki kellett volna egészíteni a király telkét azzal a kis darabbal, ami a nábótnak a szőlője volt. És a király felajánlott, hogy megveszi. Nábót az ősi izraeli szabályok szerint nem volt hajlandó megválni a földtől, mert Isten osztotta szét a földet, és mindenkinek vigyázni kellett arra a darabra a földre, ami az övé volt. Még a királynak se volt hajlandó odaadni. Előállt a konfliktus. A király nem kapja meg egy paraszttól a földet. Itt előállt, hogy miféle király a király. És akkor előállt Jezábel, és elkezdte cikizni a király. Bocsánat, szóért. Hát miféle király vagy te? Miféle király vagy? És addig piszkálta, amíg olyan király lett, akár, mint amilyen a szomszédos, hogy egyszer lemészárolta Nábótot, és bekebelezte a földjét. És ekkor lép elő a próféta, és azt mondja, hogy ahogy a kutyák fölnyalták Nábót vérét, ott azon helyen fogják a te véredet fölnyalni a kutyák. Az Isten ezt rajta számon kéri, kérelmetes jelenet. Ez, hogy proféták voltak a királyokkal szemben, ez garantálta azt, hogy nem lehetett olyanná az Izrael, a zsidó nép királya, amilyen királyok voltak körülöttük. A proféták voltak örökké az Isten hangja. Az Isten igent mondott a királyságra, és nemet mondott. Igent mondott, ezt már legutóbb mondottam, igent mondott, hogy igen, kell ez az institúció, a királyság, a népnek a megszervezése, valaki, aki a csúcson uralkodik, kell ez, de nemet mond az Isten a királyságra, mihelyt a király nem úgy király, hogy hiteles képviselője, földi helytartója az Isten királynak. És a proféták vigyáztak erre. De hát a királyok újra meg újra megszédültek a szomszédos népeknek a király modelljei. Hatottak rájuk, és bizony lassan olyanokká lettek, és ez vitte az egész népet be a végső tragédiába. A proféták gondoskodtak arról, hogy az állam, a király, a királyság ne legyen abszolúttá, végérvényessé, aki kimondja az utolsó szót. A proféták vigyáztak erre, és most egy kicsit megfelelő tisztelettel állítattal gondoljuk arra, hogy Tillőt kezdve Dietrich Bonhoefferig egy hatalmas ível át az Isten történelmén. Mert amiként Illés nem fogadta el, hogy az állam abszolút hatalom, úgy Dietrich Bonhoeffer nem fogadta el, hogy az a rezsim, amelyik őt letartóztatta, amelyik nem fogadta el az ő profétáját, hogy az Istentől való hatalom. Ha ezt az ívet meghúzzuk, akkor mindjárt meglátunk két dolgot. Az egyház szégyenét a történelemben. Az egyháznak igenis folytatni kellett volna, és kell, és majd ezután is kell azt a profétai vonalat, amelyik vigyázott arra, hogy a kormány, az állam ne legyen istentelen, abszolút hatalom, végső hatalom. Az egyháznak állandóan kellett volna ezt a szavát hallatni, hogy nem lehet abszolút hatalom az állam és a király és a uralkodó. És az egyház árulása volt az, amikor behódolt és inkább segítette a hatalmat az abszolutizmusnak a gyakorlásában. Tehát innen kezdve az ószövetségi modelltől áttekinthetjük az egyház történelmet és szégyelhetjük magunkat. Ez az egyik tanulság. A másik az, hogy nincs igazuk azoknak a szuper kegyeseknek, akik azt mondják, hogy én nem politizálok. Én az evangéliumot hirdetem, nekem az üdvösség a legfontosabb. Az egyháznak nem dolga, feladata a politizálás. Hát ha Bibliánk a Biblia, és ha érvényes az Ószövetség, és ha érvényes Jézus Krisztusnak a szava, most ez a feladatunk, hogy az ő viselkedését elemezzük. Ha érvényes a Biblia, akkor nem lehet kimondani ezt, hogy privát ügy a vallás. Egy szégyenletes megalkuvás, amikor az egyház az állammal köt egy ilyen kompromisszumot, hogy a vallás magánügy, oda nem alkozott be, csak ti ne alkozottok be az én ügyembe. Hát ilyen tanúságok vannak garmadával az Ótestamentumban, és nagyon plasztikusan, és bizony élete kockáztatásával állt szembe például ebben az esetben Illés a királya. Nos, a 425 év, ha részleteiben volna időnk számba venni az eseményeket, akkor megállapíthatnánk, hogy három felvonásban játszódott le ez a tragédia, a királyság korának a tragédiája. Az első felvonás, az első három királynak a uralkodása, Saul, Dávid és Salamon. Ez Krisztus előtt 1012-től tartott, Krisztus előtt 926-ig a három királynak a uralkodási ideje. Salamon halála után ketté szakadt az ország, ez a második felvonás a királyság tragédiájában. Észak a dél ellen, az északi 10 királyság nem fogadta el Salamon utódját, akit Júda népe királyá választott, vagy fogadott, nem fogadta el királyának. Kezdődött a második korszak, a kettős királyság korszaka, 926-tól 722-ig, amikor is az asszír csapatok letörölték a térképről az északi királyságot, elvitték és szétszórták a 10 északi törzset, soha se tértek vissza, senki nem tudja, mi lett velük, amikor érdekes találgatások vannak, hogy hova tűntek, mi lett velük. Most ebben nem megyek bele, a kazsárok mennyiben a 10 törzsnek a tagjai, vagy az angolok, ez külön érdekesség, hogy a protestantizmus az angolokat megtanította az Ószövetség szeretetére, zsidó nép szeretetére, és bizony évszázadokon át a puritán angolok azt prédikálták, hogy ők teszterinti utódai a zsidóknak. Ők abból a 10 törzsből valók, és ez volt a büszkeségüknek a csúcsa, az a 10 törzs nem feszítette meg Jézust. A 2, amely maradt, azt feszítette meg. Ők tehát azok a zsidók, akik szeretik Jézust, és nem feszítették keresztet. Na, ez csak úgy elágazása a problémának. Tehát a történelmi igazság, amit nyomon lehet követni, az, hogy elhurcolták őket, igaz, hogy inkább csak az elejét, az arisztokratákat, iparosokat, használható embereket elvitték és szétszórták. Nem egy helyre telepítették el. 722-ben megszűnt az északi királyság. Maradt még valami kis kegyelmi idő a déli királyság, a jeruzsálemi központú királyság számára. Amit mondottam, 587-ben ők a babiloni királynak, Nebukadnezárnak az ostroma alatt pusztultak el, és ezzel megszűnt a déli királyság is. A babiloni fogságból hazatértek, már soha többé királyságot nem tudtak alapítani. Változó módon, hol Egyiptomnak voltak egy tartománya, hol a görögöknek, hol a szíriaknak, végül a rómaiaknak Jézus korában egy jellegtelen, jelentéktelen nép töredék lett, amelynek nem volt prófétája, nem volt kijelentés, egy üresség volt, így is mondhatnánk, egy várakozás. Mi lesz ezután? Ezzel fejeződik be az Ószövetség, nincs próféta, nincs király, nincs állam, nincs ország. Mi lesz? Mit cselekszik ezután az Isten? És így következett el az Új Szövetség. Nos, néhány szót ezekről a királyokról. Saul. Jól kezdte és rosszul végezte, bár gondolom a történészek megállapítják, hogy nagyon feketére festik a babiloni fogságnak a történetírói, a messze múltban uralkodott Saul királynak a életét, nagyon jellemét, nagyon sötétnek festik, de valószínűleg az igaz, hogy elkápráztatta a siker a királyság, és amikor riválist talált a ifjú Dávidban, akkor féltékenység kezdte gyötörni, és amikor egymás után érték a kudarcot, olyan súlyos depresszióba esett, hogy gyógyíthatatlan beteg, két szégyenletesen egy csatavesztésben elpusztult, mint egy gyógyíthatatlan depressziós király. És akkor fölkelt Dávidnak a napja, remélem nem veszik a testvérek botránkozással, azt, amit mondok, Dávid sorsában a mese valóra vált. Az a mese, hogy a nagyon rámenős, valamire való fiú, a szegény senki fiú, itt egy pásztor fiú, a senki fiú, névtelen senki fiú elvégzi a nagy hőstettet, és ezért megkapja a király lányát, feleségül meg a fele királyságát. Hát ez a Dávid története, ha tetszenek utána nézni. Pásztor fiú, aki igazán még a családban sem volt valami nagy tekintélye, a Góliáttal való győzelembe kivívja a megbecsülést, a király oda veszi, és ténylegesen a lányát feleségül adja neki. Úgyhogy Dávid Saul királynak a veje lesz, és az országot, az országlást is, És aztán kezdődik a rivalizálás, és ebbe belepusztul Saul, és fölemelkedik Dávid. Na most Dávidról nagyon sokféle képet lehet rajzolni, és itt csak azt mondom el, hogy igazából megrendítő az a becsületesség, ahogy az ótestamentumi történészek elmondták, hogy Dávid is csődöt mondott a királyságában, pedig ő az Isten kedves embere volt, pedig ő az ő világában volt a legnagyobb az ország, a leggazdagabb, a legdicsőségesebb, de Dávid is nagyon szégyenletesen megszegte az Isten törvényét. Nem akármilyen történelemben írják le azt, amit Dávidról ír le a történelem. Ismerik a testvérek, remélem, Dávid szégyenét, a legszégyenletesebb gyilkosságot végezte, amit lehet elvégezni. A legbizalmasabb barátját gyilkoltatja meg, hogy a feleségét elorozhassa. Alig lehet ennél szégyenletesebb bűnt elkövetni, aki az ő győzelmeit vívja, miközben a hadvezér kinn van és az életét kockáztatja, ő az udvarába sétikál és nézi a mesztelen nőket és kiválaszt magának egyet. És ezt leírja a Biblia. Ez a nagyság a Bibliának, Dávidnak a kicsisége. De a Bibliának a nagyság az, hogy ilyen esetek vannak, és ezekben mutatja a babiloni fogságban töprengő zsidó történész, ezekben mutatja be azt, hogy mi ennek a népnek a története. Kiválasztott nép, csodálatos isteni ajándékokat kap, és szégyenletesen visszaél vele, és megérdemli az ítéletet. Salamonról annyit még, hogy Dávid korában tényleg világhatalommá lett ez a kis ország, egymás után hódította meg a környező népeket, és tette adófizetővé, hogy hallatlanul gazdag is lett az ország, és fizették az adót, mert hallatlanul erős hadserege volt. Ugye ezt már említettem, hogy Dávid korában lett a karizmatikus hadsereg, az Isten háborúját vívó hadsereg, az ő korában lett reguláris hadsereg, tisztikarral és legénységgel és kötelező katonasággal. Azért voltak a népszámlálások, hogy számba vegye a legényeket, katonafiúkat. Tehát egy reguláris hadsereget alapított, és azt aztán be is vetette, és nem is eredménytelenül. Tehát ez volt Dávid a jelentős. Most nem beszélek a szép dolgairól, ahogy a frigyládát bevitte Jeruzsálembe, miután meghódította a jebuzeusoktól Jeruzsálem, mert még az ő korában is idegen kézen, pogány kézen volt Jeruzsálem városa, és az ország fővárosává tett, és itt tovább. Szóval most nem mehetünk részletekbe. Dávid korában nagy hatalommá lett az ország, gazdag lett. Utána jött Salamon király, nagyon csúnya trón, utódlási harcok után gyilkosságok, nagyon sötét fejezet, amiről szintén becsületesen beszél a Biblia, csak hát olvasni kell, és gondolkozni, és szégyenkezni kell. Istenem, Dávid király után micsoda káosz, és mennyi gyilkosság lett, amíg Salamon végre trónra ülhetett. Tehát végül is így alakult a dolog, hogy Salamon lett a király. Még Dávidról annyit el kell mondani, hogy először két törzs, a déli két törzs tette őt uralkodóvá. Az északi 10 már akkor külön politikát csinált, pedig akkor még nem fenyegetett annyira világhatalmi támadás. De az északi 10 az egy másik egység volt, mint a déli 2. Először Dávidot a déli két törzs választotta királya, és aztán amikor sikeres volt a filiszteusok elleni küzdelme, ott volt tüskegyanán a nép testében a tengerparti filiszteus nép. Amikor a filiszteusok fele győzelmeket vívott ki Dávid, akkor oda kérezkedtek szinte a 10 törzs déliek is, és mind a 12 törzsnek királyává lett Dávid, de ezt azért kell megjegyezni, mert nagyon laza fércelés volt. nem volt igazi összeharrás, vagy pláne összeforrás, egy laza félszelés volt, ami az első szakító próbánál ketté szakadt. És ez Salomon halála után történt. Salomon uralmáról csak annyit, hogy Dávid után, Dávid gazdaggá tette az országot, Salomon kulturáltá tette az országot. Salomon korában megjelentek a különböző filozófusok, vallásfilozófusok, bölcsek és az udvara, az eleganciának, a fénynek, a dicsőségnek az udvara volt, Séba, Sába királynőjére gondolunk és Salomon bölcsességére. Ezek a találós kérdések, amik akkor divatosak voltak, így mondják, ezek a tudománynak a kezdete, a bölcsességek, azok meg a filozófiának a kezdete, tehát ott csirázott a kultúra és virágzott a kultúra Salomon udvarában, erről volt nevezetes. De az árnyéka ennek a uralomnak az volt, hogy Salomon nem egyszerűen csak kötelező katonai szolgálatot vezetett be, hanem kényszer munkára is kényszerítette a népet. Már Dávid is elkezdte, de Salomon végsúlyosbította ezt, úgyhogy alig tudta nyögve viselni a nép azt a terhet, aminek az árán ragyogott a királyi udvar méltól, akár az asszír egyiptomi babiloni királyi udvarokhoz. A népet kényszer munkára kényszerítette a király, és itt történt aztán a törés Salomon halála után. Az ő életében még volt ereje összetartani a birodalmat, akár csak mondjuk itt a szomszédságunkban, Tito korában még együtt volt Jugoszlávia, ahogy meghalt Tito egyszer, jöttek a szakadásra, pontos ez volt akkor, ahogy meghalt Salomon király, a 10 északi törzs küldöttséget küldött az új királyhoz, Salomon utódjához, Roboámhoz, hogy enyhítse a kényszermunkát. Ne kelljen annyi kényszermunkát végezni az állami építkezésekben, és a királyi udvartartásban is itt vár. És akkor csodálatos jelenet van a Bibliában arról, hogy tanácskozik Roboám, meghallgatja ezt a véneket, akik még Salomonnal együtt kormányozták a népet. A vének azt mondják, hogy engedj nekik, túl van feszítve a húz. Akkor külön összehívja a haverokat, azokat a fiatalokat, akikkel együtt nőtt fel, jólétbe, gazdagságon, mindenben, akik már teljesen elszakadtak a néptől. És a fiatalok azt látják, hogy nem, ne engedj, súlyosbíts. És akkor mondja Roboám azt, hogy ha apám korváccsal vert titeket, akkor én skorpióval foglak verni titeket, és elzavarja őket, nincs engedmény. És erre szétszakad az ország, és külön szerveződik az északi királyság. Ez azért volt tragédia, most már próbálom gyorsítani, mert ez azért volt tragédia, mert Jeruzsálem volt a kultusz központ. És az új királynak, az északi királynak probléma, hogy mennek át Jeruzsálembe. És ez nem csak turista forgalmat, pénzt is jelent meg, vallásos kötődés, mindenfélét jelent Jeruzsálem javára. Mutatta, hogy engedményeket tett a Baál kultuszt, a termékenység istene javára, és ez megpecsételte az egész további történelmét az északi országnak, hogy ne menjenek Jeruzsálembe, saját oltárokat állítottak és odajutottak, ahol aztán Illés mondotta nekik, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Hát ez volt a vallásos élet, ez a kétfelé sántikálás. A Jahve Istent az oltár tetején, az oltár lábánál a bikákat csókolgatjuk, vagy tiszteljük. És hát ez sietette a nép halálát, vagy a pusztulását a 6. századbeli történetírók szerint ebbe belepusztult a nép, vége lett a királyok sorozata. 200 esztendő alatt mintegy 20 király volt ebben az északi királyság, tehát átlagos 10 király volt, egymást gyilkolták a trónkövetelők, az előzőt lemészárolták, családosul kiírtották, szóval egy félelmetes, szégyenletes, tragikus történet. Már csak egy fejezetet
mondok még, ami kimaradt, pedig át sok minden kimaradt, de még egyet meg kell említeni. Nevezetesen azt, hogy amikor ketté vált az ország, voltak proféták északon, meg délen, majd erről későbbiekben beszélek, de ezek mellett, az Istentől küldött proféták mellett megjelentek az udvari proféták. Ez egy nevezetes fejlemény volt. Az udvari proféták, akik a király asztaláról étkeztek, akik természetesen mindig jót profétáltak, a királynak jót profétáltak. És ezekkel volt félelmetes küzdelme Jeremiásnak, vagy kezdve már Illés, akinek a Bál profétákkal volt harca, de elegészen Jeremiásig is az utolsó királyi végig az udvari proféták és az Istentől küldött profétáknak a konfrontációja történt. Ez egy tragikus dolog, de mind a kettő azzal állt elő, hogy ezt mondja az Úr. Ezt mondja az Úr, és kimondotta meg, hogy kinek van igaza. És itt megint egy nagy ívet húzzunk a mi napjainkig. A Gyulai Pál utcában ezt mondja az Úr. Két utcával odébb ezt mondja az Úr. Változott a helyzet Illés óta. Semmit nem változott. Isten legyen irgalmas, hogy ki a igaz proféta, ki a hamis proféta, nem mondjunk semmit. Csak maga a valóság döbbenetes, ez a valóság, hogy ezt mondja az Úr. Ezt olyan sokan mondják, és van, akinek igaza van, és van, akinek nincs igaza. De akinek nincs igaza, az is azzal áll, hogy ezt mondja az Úr. És jeleket és mindenféle csodákat lehet tennie, mind a két táborban. Na, összefoglalásul egy igét olvasok, amely az egész ügyre erre a 400 évre, de még azon túl is rá vetíti a fényt, tulajdonképpen ebben a zsidó történelem, a történelem órát tartjuk, ebben a történelemben miről van szó végső soron? Józsué könyvének a végén, az utolsó fejezetben olvasunk a sikemi nagy országgyűlésről, és Józsuénak a nagy beszédéről, amely azzal fejeződik be, hogy döntsetek, az Urat féljétek, őt szolgáljátok tökéletesen és igazán, távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Választhatok, döntsetek. És itt megint az ív átível a Újszövetségben Jézus a János 6-ban azt kérdezi, hogy ti is el akartok menni. Kérdezi a tanítványokról, miután mondja, hogy ezek után kemény beszédet mond Jézus, és egymás után hagyják ott az emberek. Jézus neki, ti is el akartok menni. Hát itt összecseng. Az Ószövetség és az Újszövetség is az örök helyzet. Ti is el akartok menni, mert lehet. Lehet. Ára van annak, hogy elmegy valaki. És ára van annak, hogy marad valaki. Döntsetek. Az Ószövetség ezt ismétli újra meg újra, hogy ti is el akartok menni. És elment a Jézus. És aztán visszasírta magát az Isten közel, aztán megint elment. Ez az Ószövetségnek a ritmusa, és ez a hívő embernek a ritmusa. Ez Jézus Krisztus kérdése, hogy ki is el akartok menni ebben az ügyben, ami most éppen foglalkoztat. El akartok hagyni engem? Ki most már folytassa a személyes ítéletében, hagyd meg a Jézus Krisztus.